hogy a félemeleten az ügyvédi iroda bérleti joga egy átadó, és nem kéne. És akkor oda mentünk, benéztünk a mostani kismanó. Igen, borzasztóan lepattant volt, a belső része raktár volt, a külső részben volt két fekete bőrkanapé, meg egy íróasztal, ahol az ügyvéd fogadta a pácienseit. De azt gondoltuk, hogy itt megvetni a lábat, az fontos, és akkor én mondtam az Andrásnak, hogy jó, akkor tárgyaljál te az ügyvéddel. Tárgyalt az ügyvéddel, azt mondta az ügyvéd, hogy 2 millió forintért adja át a... Hát nekünk nem volt 2 forintunk sem. De akkor indult az NKA abban az évben, és mind a ketten benne voltunk az első kuratóriumban, és akkor a Bánkuti megkérdezte a Perlik Páltól, aki szerintem a legjobb igazgatója volt az NK-nak, hogy van ez a helyzet, nagyon fontos lenne ebbe a műteremházba és mi is, hogy lehet-e. És a Perlik Pál gondolkozott, nem azt mondta automatikusan, hogy nem. Azt mondta, hogy hát semmi nem tiltja, hogy bérleti jogot NK pénzből megszerezzenek. Ha a fotomészeti kuratórium a saját pénzéből úgy dönt, hogy félretesz rá 2 millió forintot, akkor igen, elvittük oda a fotoművészeti kuratórium tagjait, Gera Mihály, Török Laci, Tasnádi, Pilaszanovics Irén, és mi ketten voltunk benne, plusz a Boros Géza a minisztériumból, és megmutattuk ezt a helyet, és ott helyben megszavaztuk, hogy akkor erre különítsen el a kuratórium pénzt. Oda ment a Bánkuti, és lealkutta 1 millióra az ügyvédtől, és akkor megvettük ezt az irodát, semmit nem tudtunk vele csinálni, mert lakhatatlan, használhatatlan. És akkor találkoztunk a Széles Zsuzsával, aki egy bankár volt, a Bokros Lajos jobb keze, Budapest Bank akkor még, és őt is elvarázsolta ez a dolog. Az ő egyik fia, Misetics Mátyás, nagyon szerintem a legjobb kortárs művészek egyike, fotoművész, a másik a Misetics Bálint, aki a legfantasztikusabb civil szerveződésben dolgozik a hajléktalanokért, és megtetszett neki, és azt mondta, hogyha tudok írni egy olyan pályázatot, amit ő át tud vinni a Bokros Lajoson, akkor ő lát ebben fantáziát, és segít abban, hogy a helyreállítást és a berendezését annak a két helységnek megcsináljuk. És akkor írtam egy pályázatot, bármit ki tudtam találni a pénzért, bármit. Budapest tavasszal, nyáron, ősszel, télen fotópályázat a Budapest Bank által meghirdetve. Kaptunk rá 2 millió forintot, megcsináltuk 200 000-ből, és 1 800 000-ből meg helyre állítottuk a termet. Így kezdődött. De ott nagyon-nagyon sok önkéntes munka volt. Önkéntes volt a Sáros László építész, aki tervezte a belső berendezést, máig azt használják. Önkéntes volt a Csortus Szabó, Sándor. Mindenki, aki ott dolgozott, nem fizetésért, mi se. És pont ez volt a múzeumnak is, és a Manóháznak is a különös vonzereje, hogy nem munkahely volt, hanem egy olyan hely, ahol érdemes az embereknek lenni, tenni. Nagyon hősi korszak volt, ma már nem tudnánk így csinálni, úgyhogy én voltaképpen nem is bánom, hogy a Magdi halála után 2005-ben mind a múzeumigazgatásról, mind a manóházról lemondtam.
Az egész mai manóházat sikerült, tehát kivásárolták a lakókat.
Nem tudták mi. Tehát akkor, amikor már bedugtuk a lábunkat az ajtónyílásba, lásd Kismalac és a Farkas, akkor azért már elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni a ház többi részével, mert hát fantasztikus volt már abban az állapotában is. 7 lakás volt benne, az autóklub és 2 bérlemény, plusz a belső udvart a Thália Színház uralta el jogtalanul, és ahhoz, hogy a múzeum és a Manó fejlesztéséhez, fenntartásához pénzt tudjunk szerezni, borzasztó nagy szükség volt a nyilvánosságra. Akkor még volt sajtónyilvánosság és köznyilvánosság, és én nem hazudok, volt olyan nap, hogy 7-8 különböző interjút adtam tévének, rádiónak, újságnak, akkor még nem volt internetes portál. De nem azért, mert olyan baromira szerettem volna szerepelni, hanem azt gondoltam, hogy csak innen így lehet, ha nincs állami és pártámogatás, akkor csak a nyilvánosság ereje. És körülbelül 1995 végén kaptam egy levelet a Magyar Bálint aláírásával, hogy ő fölkér engem tisztelettel, hogy legyek a Millenniumi Emlékbizottság tagja. Elmentem az első ülésére, Horn, Lékai, Bíboros, Sejber,
Sándor,
Jancsó Miklós, hogy ilyen nagy dísz ízé volt, és én ott ültem. És akkor mód és lehetőség nyílt arra, hogy a Millenniumra elkülönített pénzből, állami pénzből csináljunk egy rovatot a mai Manóházra. És attól a pillanattól fogva legálisan felszabadult 200 millió forint, amit a Manóházra lehetett költeni. Abból a 200 millióból vásároltam ki a 7 lakást, az autóklubot, kezdtük el a felújítást. Azt vállaltam, hogy 96 végére ebből a pénzből a mai Manóház teljes egészében megnyílik. November 1-én vagy 2-án már annyira volt, de hihetetlen sok munka volt vele. Tehát, hogy csak mondok egy pár példát, az építész Szántó Tibor és a Balika Kornél belső építész nem hitték el, hogy ott üvegműterem volt, mert ott rendes födém volt, ami fölött egy terasz. És én mondtam, hogy bontsák vissza, ha nem találják meg ott az üvegműterem öntött vas elemeit, akkor én lemondok. Visszabontották, ott volt. És akkor Ibl-díjas építészt én még így megsüvegelni egy hülye muzeológust nem láttam. Visszabontottuk a teljes teraszt, megépítettük újra az üvegtetőt annak alapján, ami korabeli képeket én megtaláltam közben. És 3 nappal az átadás előtt, mielőtt a minisztérium jött volna, már csak annyi volt, hogy a nagy terembe, az üvegműterembe be kellett még kötni a riasztó érzékelőjét. És akkor ott vésték a falat, és az egyik munkás nagyobbat ütött. Leesett egy 2 tenyérnyi vakolat, és alatt ott volt a freskó. És akkor azt mondtam, hogy stop. Az volt életem legkésélebben táncoló pillanata, amikor azt kellett mondanom a miniszter helyettesnek, Starknak hívták, azt hiszem, hogy nem lesz kész 3 nap múlva, mert ezt és ezt találtuk. Leverték a restaurátorok mind a 2 végoldalon a vakolatot, megtalálták a freskó töredékeket, mert volt, ami már a vakolástól tönkrement, visszafestették, és 4 hónappal később átadtuk. Ez volt 2000 elején.
De folyamatosan az, hogy Moholy Nagy László anyaga, az, hogy Kornél kapával, ez már Kecskeméten is?
Hogyne, hát ez nem a mai Manó, ez Kecskemét. Igen.
Tehát ott a fotomúzeum, és ugye ott, hogy a nagy magyar fotósokat összegyűjteni, és egy csodálatos könyvekkel is igazolhatón megjelentetni. Hogyan sikerült őket fölkutatni, és kapcsolatot találni?
A fotomuzeológusnak ez buta kérdés, hogy sikerült. Igen. Hát ezzel foglalkoztam éjjel-nappal, és álmomba is. Mindenféle hírt eltettem, kimásoltam, akkor már volt számítógép, adatbázisba tettem. Volt egy döntő pillanat, amikor csináltam az S.R. Károlynak egy kiállítást, és az S.R. Károly kiállítás szervezése kapcsán meg kellett néznem, hogy a Pesti Hírlap képes mellékletébe mi mindent fényképezett össze. És akkor láttam, hogy az S.R. Károly tulajdonképpen a Munkácsi Márton helyét örökölte meg, aki elment Berlinbe az Újsteinhez, 31-be talán, vagy 32-ben, és akkor került oda, és vette át azt a rohanó fotoriporter státuszt, amit a Balogh Rudolf már öreg volt, és kényelmes nem csinált meg. Tehát az esert küldték oda, hogy öngyilkos van a Lánchídon, őt küldték oda, hogy ég a bazilika tornya, és hülyeség ezt mondani, ha olvasnám, le is tagadnám, de elkezdtem ott a múzeumban a nálunk levő Munkácsi Márton és Escher képeket egymás mellé tenni. És arra jöttem rá, hogy miközben zseniális fényképész volt a Munkácsi Márton, az SR semmivel nem volt rosszabb. A Munkácsi Mártont mindenki ismerte a világon, az SR Károlyt meg senki már Párkányon túl a határon se. És akkor elkezdtem ezen gondolkozni, hogy ugyan miért. És ebből született a Fotográfusok Made in Hungary kiállítás, ahol ezt a dolgot tovább vittem, hogy kik voltak még azok a Magyarországon született fényképészek, akik külföldön világhírűek lettek, és kik voltak ugyanakkor kortársaik, akiket a kutya sem ismer. És ebből jött ki ez a kiállítás.
Utána a könyv.
Nem, ez egyszerre volt. Ezt a kiállítást egyszer megcsináltam a Fotomúzeumban, és oda eljött egy Bürger Gertrud Szál nevezetű a La Tampa újságírója. Ő volt egyébként a Szél, talán Józsefnek hívták, vatikáni nagykövet felesége, aki őrült botrányt csinált azzal, hogy kint maradt. Vatikáni nagykövet létre diszidált, és vele a felesége, Bürger Gertrud, aki az MT-nek volt a fotós. És ő elhozta erre a kiállításra a teljes milánói kiadói és fotós brancsot, a La Motta kiadó, meg a, nem tudom én, a milánói képgaléria igazgatóját, szóval, hogy sokan voltak, és ott végignézték az anyagot, leültünk beszélgetni, és a végén úgy állt föl tulajdonosa ez a Motta, Frederico Mottának hívták, hogy ad egy ajánlatot, ha én ezt az anyagot megírom és odaadom neki olaszul, akkor ő lefordítja franciára, hogy olasz-francia legyen, és nem fizet érte pénzt, de kinyomtatja 1000 példányba magyarul. És akkor így született a könyv, hogy egy fillérünkbe nem került, és 1000 példányban megjelent, és az olaszul megjelent könyv nyomán elkerült Milánóba, és a Milánó nyomán elkerült Árba, Franciaországba, a legnagyobb fotófesztiválra, ahol a Cartier-Bresson állt oda, és emelte meg a sapkáját, hogy ez már valami. Abba a Van Gogh eszpészben, ahol meghalt a Van Gogh kórházba. Szóval, hogy nagyon nagy élményeket adott ez a munka, de azt gondolom, hogy pont elég volt. Nem. Már a 15. év végén, amikor a Magdi már 4 éve elég beteg volt, de nem tudtuk, hogy halálos, akkor azt gondoltuk, hogy a 15. év végén befejezzük, és átadjuk valaki normális embernek, és mi pedig nyitunk egy kicsi galériát, ahová nem lehet bejönni az ajtón, csak interneten, és ott a képeimet, a gyűjteményt, a könyveinket, és minden mással el vagyunk. Nem tudta megvárni, meghalt idő előtt.
A könyvekről folyamatosan születtek kötetek. Vannak szerkesztett munkák, vannak albumok.
Azt mondtam az elején, hogy 4 vonalon ment a kiállítási politikánk a múzeumba. Az egyik volt a magyar fotótörténet nagyjainak a megmutatása. Erre most megint visszautalok a Kisgyulára és a szombathelyi tanulmányaimra. A Nagy Árpád nevű kommunikációelmélet tanárunk megtanította rendszer szemléletű probléma kezelésre, és abban az volt, hogy nem elszigetelt egyenként levő dolgokat kell csinálni, hanem az első előtt ki kell találni azt, hogy van egy út, amin végig megyünk, és az csak az első az úton, nem egy. Igen, így született meg a Magyar Fototörténet Nagyjai sorozat első könyve, Veres Ferenc 1-es. Régi nőnőként volt, ez a könyv meg volt már írva 5 évvel ezelőtt, nagyjából, emiatt voltam kitiltva Romániából 2 évre, még a Ceausescu időben, és ez volt a legfontosabb figura az én elképzelésem szerint a magyar fototörténetben.
Hogy akadt rá?
Hogy akadtam rá? Hát Veres Ferenc volt az, aki az első erdélyi fotoműtermet nyitotta. Ő volt az első, aki végigfényképezte az erdélyi arisztokráciát. Ő volt az első, aki a Mikó Imre gróffal, a Kornis Zsigmond gróffal, az Apor báróval olyan kísérleteket csinált, amiket csak Franciaországban tudtak. Ő volt az egyetlen ember, aki azt gondolta, hogy ki kell adni egy folyóiratot a fényképészeknek. Ő adta ki az első 1882-ben az első a fényképészeti lapok néven 5 évig a saját pénzéből tartotta fönn. Ő ő volt az, aki olyan üvegműtermet épített, ami alatt átfolyt a szamos, és abban mosták az üvegnegatívokat. Szóval ő volt az, aki a Házsongárd oldalában csinált egy olyan almáskertet, amelyikben csak őshonos magyar fajta almákat termelt. Ő írta le ezt a mondatot, hogy hát aki igazi hazafi, az legalább 700 féle almát termel, de aki nem akar ennyi, az legalább 200 félét. 700 féle magyar almát a Batultól, nem tudom, nem is hallunk ma már róla. Ő meg keresztezte, megcsinálta. Hihetetlen ember volt, hihetetlen találmányai voltak. Remek fényképész volt. Ő találta ki azt, hogy fotomúzeum kellene Magyarországra. Ő csinálta meg azt, hogy 1872 után végigjárta Erdélyt és a legfontosabb műemlékeket, helyeket lefényképezte, és írta egy cikket az Ország Tükre című labba, hogy ezt ajánlja Magyarország minden fényképészének, mert amit most lefényképezünk, az megmarad a jövőnek is. Szóval, hogy én szerintem Veres Ferencről kellett volna elnevezni a magyar fotós középdíjat, de Balogh Dudolf is jó helyen van, csak ezért ő volt az első. És akkor így ez a magyar fotótörténeti sorozat eljutott a Magdi és az én írásaim meg szerkesztéseink alapján a 48. kötetik, tehát 48 jelent meg 16 év alatt. De mellette olyan könyvek jelentek meg, amik a másik három irányzatba, tehát a kameroszkuráról, a szociófotó történetéről, szóval a Simon Mihály összehasonlító magyar fotótörténete, amik az egészről szóltak. Ebben jelent meg néhány kortárs külföldi, ebben jelent meg néhány kortárs magyar. Szóval, hogy ha valami értelme volt annak a tevékenységnek, amit mi csináltunk a múzeumban, az, hogy minden mindennel szervesen kapcsolódott.
Ez folyamatosan épül.
Nem, épülnie kellett volna. Azt hittem az utódomban, amikor meghalt a Magdi, akkor az történt, hogy én elhatároztam, hogy egyedül nem akarom csinálni. Annyira kettőnkön múlt, egymásban találtunk örömet, egymás munkájának tudtunk örülni. Nem az, hogy nem tudtam volna csinálni, csak semmi örömet nem adott volna. És akkor június 1-én volt a temetés, 2-án írtam 2 levelet az elvileg a múzeumot fenntartó alapítvány elnökének, hogy azonnali hatállyal lemondok a fotográfiai alapítvány titkári posztjáról, keressenek helyettem más, és az év végén lemondok a múzeum igazgatásról is, keressenek helyettem más. Nem történt semmi, választ sem kaptam, választ se. Ott voltam a gyászommal, csináltam a múzeumot. Október végén azt gondoltam, hogy ha eddig nem válaszoltak, ezután se fognak. És akkor szétnéztem a piacon, nagyon kis piac volt, termelői piac, hogy kit tudnék elképzelni magam helyett. Senki nem volt olyan, aki arra a rendszer szemléletű dologra, arra az életét oda teszem dologra alkalmas lett volna, de mindegy, fölvettem ezt a bakit, aki akkor járt Szegedre egyetemre. Nem értett semmihez, de a fényképezőgépeket sorba tudta rakni. Tehát, hogy melyik milyen fajta, hogy nem. És fölvettem igazgatóhelyettesnek. Mert hogy úgy volt a szervezeti és működési szabályzat, hogy az alapítvány nevezi ki az igazgatót, de az igazgató nevezi ki az alatta levő összes ember. És december 10-éig nem jelentkeztek, ez a baki meg ott dolgozott. Azt gondoltam róla, hogy nem egy nagy lumen, de legalább becsületes és munkabíró. Hát csak az előző jött be. Ez csak utólag derült ki. Lényeg, ami lényeg, hogy december 10-e után, amikor nem jelentkeztek, akkor írtam még egy levelet az kuratóriumnak, hogy amennyiben január 2-án nincs kinevezett igazgató, akkor én akadályoztatást jelentek be, és akadályoztatásom idején az igazgatóhelyettes látja el a jogköröket. Nem jött válasz. Január 2-án azt mondtam, hogy Bakinak üljön az asztalomhoz, legyen most már ő az igazgató, én lemegyek a raktárakban. És utóbb derült ki, hogy a kuratórium persze foglalkozott vele, nem akarták ezt az embert. Én meg nem akartam ott lenni már többé, mert azt láttam, hogy ugyan nem volt választási lehetőségem, de az egy választási lehetőségből is rosszul választottam. Kész, és akkor történtek dolgok. Először azt próbáltam ki, hogy saját autómmal megbeszéltük, hogy ő kedden és csütörtökön, én meg akkor hétfőn és pénteken jövök le, hogy ne is találkozzunk. De egy idő múlva annyi szemétséget csinált, elbocsájtott embereket, akiket én amikor 24 emberrel adtam át a múzeumot, az első 3 hónapban 7 tartott meg az összes többit, azért, hogy ne kelljen neki pénzt keresni az ő fizetésükre. És akkor eljött egy pillanat, amikor fogtam a kulcsomomat, és odabasztam az asztalára, és szervusz, soha többé nem jövök ide. És onnantól fogva kezdődött ez a mocskolódás. Ő a Libling.
Csodálatos életmű, nagyon sok kötet, nagyon sok könyv, most mi készül?
Én, amikor nyugdíjba mentem az Eszterháza központtól, hogy amikor ott hagytam a múzeumot, ott hagytam a Manót, akkor megkerestek a MÁG, Műemlékek Állami Gondnoksága, igen, től, hogy építenék-e ott egy fotoarchívumot, építenék. És akkor ott dolgoztam, és aztán ezt megszüntették, aztán lett belőle valamilyen központ, aztán lett mindegy, nem érdekes. Hatalmi harcok, a Lázár és a El Simon, meg nem tudom kik harcoltak azért, hogy ki férjen hozzá a zsírosabb kastélyokhoz, meg mi fenéken. Lényeg, ami lényeg, hogy nyugdíjba mentem Covid előtt 1 évvel, és akkor 2 dolgot gondoltam. Egyrésztről, hogy keresek egy olyan házat lent Balatonon, ahol építhetek magamnak egy olyan archívumot, ahol az időközben összegyűlt több mint 100 000 fényképemnek méltó helye van, és abban dolgozom magamnak, és csak akit akarok, azt engedem magamhoz. Így született Balatonakali, amelyik egy hihetetlen hely, a Békeszigete, 70 méterre a parttól, szomszédok nélkül egy nagy kert, és benne egy vörös kőből épült ház, ami pont olyan, ami nekem fontos és jó. Legtöbbet persze szeptember és február, március között vagyok. Vannak olyan napok, hogy 2 napig nem látok egyetlen egy embert se az ablakból. Néha elbiciklizik egy ember. Ez való nekem, azt gondolom, de arra nem volt alkalmas, hogy oda letelepítsem a gyűjteményt, és akkor Hidegkúton, ahol a házunk van, lebontottam a garást, és a garázs helyére építettem egy minden igényt kielégítő képházat, amelyik 60 centis szigetelt téglákból, szigetelt födémből és alapból, légkondicionálva, páramentesítővel ellátva, riasztókkal ellátva, alkalmas hely arra, hogy úgy őrizzem azt a 100 000 képet, amim van, hogy ahogy én fontosnak gondolom fotomuzeológusként. És itt van egy számítógép és egy nagy kora asztal, és akkor én ezen dolgozom, és hihetetlen boldog vagyok, és kiegyensúlyozott, szóval, hogy Akaliból hazamegyek, és ott is boldog vagyok, és onnan lemegyek, és Akaliban is boldog vagyok. Megtaláltam azt az életet, ami nekem való lett volna 20 éves korom óta, de a lehetőségek nem voltak meg. És akkor gyakorlatilag 2 dolgot csinálok. Egyrészt feldolgozom és digitalizálom ezt a 100 000 képet adatbázisba és digitális formába is, plusz fölértékelem meg minden, azért, hogyha egyszer nem leszek, akkor az, aki marad utánam, az tudja, hogy mit örököl meg, és keresek olyan helyet, ahol elhelyezhetem a gyűjteményt. Ez a gyűjtemény nem 100 000 elszigetelt fotó, hanem ugyanaz a rendszer szemlélet, amire gondoltam. Úgy kezdtem el gyűjteni az első másodperccel fogva, hogy minden Magyarországon valaha is fényképezett embertől legalább 1 fényképem legyen. Azért, hogy bizonyítsuk képpel, hogy ő létezett. ne újságcikkből vagy emlékezetből kelljen, hogy volt egy ilyen ember, hanem legyen ott egy minimum egy kép. Ez most 70 ezer személy, tehát 1840-től máig körülbelül 70 ezer fényképész. Ezek mind benne vannak a számítógépemben, és körülbelül 35 ezertől van is képen. És ma is veszek, holnap megyek a darabantárverésre is, és aki még nincs, azt megveszem. Ez a legfontosabb munkám, miközben keresem azt a helyet, ahová ez kerülhet, mert nem akarok érte pénzt, pedig 100 millió fölött van az értéke, nem akarok dicsőséget, azt akarom, hogy ez a gyűjtemény, mint a magyar fényképezést reprezentáló legteljesebb gyűjtemény maradjon egybe, és ingyen és bérmentve, mind interneten, mind személyes kutatás útján álljon a közösség rendelkezésére. Tehát gyakorlatilag, mint a Fortepán, csak speciálisabban. Ez az egyik munkám, ezzel foglalkozom a legtöbbet, és mellette részben elvállalok, részben kitalálok egy-egy olyan munkát, amit még van kedvem megcsinálni. Most a Vadas Ernőnek csinálok egy könyvet a Városháza kiadónak, és tervezem a Mosoly Album a könyvet, amiről az elején beszéltem, az átmosolygott évszázad.
Köszönöm szépen. Marjovában zajlik az Átlátszó Hang új zenei fesztivál 2025. Az Átlátszó Hang fesztivált január 11-e és február 9-e között rendezik. A kortár zene legszínesebb eseménye 12. alkalommal tér vissza Budapestre. Az Átlátszó Hang új zenei fesztivál 2025-ben is változatos programokkal várja a közönséget. Nemzetközi és hazai művészek előadásai, interaktív foglalkozások, társművészeti események és kiállítások sokasága kelti életre a fesztivál polikrom kiadását, amely az eltérő művészi világok színgazdag mutatja be. Az idei Átlátszó Hang új zenei fesztivál az egymástól igencsak eltérő eseményeket párosítja össze, ahol minden programnak sajátos egyedi színe van, amely a teljes fesztivál polikrommá varázsolja. Az első Átlátszó Hang új zenei fesztivált Horváth Balázs és Grillus Samu zeneszerzők indítottják útjára még 2014-ben a BMC-vel, a Fuga Budapest Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együtt működésben. Céljuk korunk újító szellemi zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumon való bemutatása. Ez idén sem lesz másként. Marjovában zajlik az Átlátszó Hang fesztivál. Az Átlátszó Hang fesztivált január 11-e és február 9-e között rendezik. Önök József Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.